Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, mivel a november 1-i emlékezéseken és temető járásokon túl vagyunk, szeretnénk a mai napon a tekintetünket arra az örök titokra irányítani, amit a halál jelent. Ezért szeretnénk megvizsgálni a Szentírás fényében, hogy Istennek mi az üzenete e téma kapcsán. Ezért olvasom Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 15. részből azt az üzenetet, ami a halottak feltámadásával kapcsolatos. Tehát az első korintusi levél 15. részének a 42. versétől szól az ige. A halottak feltámadása így lesz. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is. Így is van megírva. Lett az első ember, Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való, földi. A második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is. És amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, s e halandó halhatatlanságba, akkor beteljesül az ige, amely írva van. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fulánkod? Pokol, hol a te diadalmad? De hála legyen Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és a nehéz téma kapcsán eligazítást adjon mindnyájunk számára. Teremtő Istenünk, édesatyánk, valóban azt tapasztaljuk mi is sokszor, amit az ének írója megfogalmazott, hogy a mi életünk vándorútja néha sötét völgybe tér. Nem egyszer érezzük a halál árnyékának rémisztő valóságát, ilyenkor temető járások idején különösen ránk nehezedik az elmúlás gondolata, és bizony sok kérdés tör ilyenkor rejánk, hogy vajon csak ennyi az élet, vajon csak egy sírhant marad utánunk, vajon hol vannak előrement kedveseink, vajon mivé foszlott mindaz, amit a lelkükben hordoztak, vajon mivé lett az a sok kedvesség, jóság, szeretet, amivel közöttünk jártak egykor. Ugyanakkor mi lesz az ember lelkével, amiből nem csak jóság, szeretet telik ki, hanem sajnos sok gonoszság is. Egyáltalán hogyan tovább? Mi lesz a halál után? Urunk, nem tudunk mi szabadulni ezektől a súlyos kérdésektől. És ugyanakkor mi mulandó poremberek, akár filozófiai szinten okoskodva sem vagyunk képesek megválaszolni, megnyugtató módon ezeket a kérdéseket. Ezért jövünk most hozzád, a mi Teremtő Istenünkhöz, akit noha nem látunk, mégis különös módon érzékelünk, hiszünk. Akkor is, Urunk, ha kénytelenek vagyunk megvallani neked, hogy hitünk gyakran sántiká, töredezik. Amikor elhomályosul előttünk a mindenség, amikor súlyos veszteségek érnek, nem mindig látunk téged, nem is érzünk közel magunkhoz. És mégis a kegyelem különös csodája az, hogy van erő tovább lépni, hogy valahogy föllebben mégis a fátyol a nagy titokról, és megengedett, hogy beletekintsünk az élet mélységébe, és ugyanakkor megértsünk valamit a halál titkából is. Ezért köszönjük, hogy most is kész vagy a te igéd gazdag tárházát megnyitni előttünk, és ezekben a minket nyugtalanító nagy kérdésekben igazi, világos mennyei eligazítást adni nekünk. Kérünk hát, Urunk, adj nekünk most alázatot, nyitott szívet, rád figyelést, őszintességet, hogy most valóban tőled akarjunk eligazítást kapni ezekben a nehéz kérdésekben. Köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk, és Jézus Krisztus érdeméért, az ő halál fölötti győzelméért minket is részeltetsz a halál fölötti diadalban. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek a bátorító üzenetét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 14. részből. Felolvasom az igét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 14. rész, 7. és 8. verseiből. Hallgassuk meg, figyelmes és csendes vagyok. Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Eddig tart az alapigét. Drága testvérek, most halottak napja környékén jogos az a kérdés, amit a hétköznapok taposó malmában szeretünk szívesen elkerülni. Mi a halál, és mi van a halál után? Nem szívesen szembesülünk mi ezekkel a kérdésekkel, mert valahogy ezt az egész témát valami szent tilalom, tabu lengi körül. Ne beszéljünk róla, ott van ez a levegőben, az onkológián a halálra ítélt súlyos betegek ágyak körül. Ott van ez saját családi otthonainkban, amikor kedveseinkről látjuk, hogy már nincs sok nekik hátra, és sajnos be fog következni az elkerülhetetlen, és mégis szívesen beszélünk minden egyébről, mint egy elterelvetül, a kínos témáról a beszélgetés lehetőségét. Csak ne szembesüljünk az elmúlással. Mert amikor mások elmúlását látjuk, akkor menthetetlenül a saját elmúlásunkkal is szembesülünk. Nem szeretünk erről a dologról beszélni. Pedig a halál életünknek mindennapos tartozéka. Minden nap meghal valaki, sőt, nem csak, hogy minden nap, minden másodpercben, világszinten, két ember hal meg. Minden másodpercben. És ha ezt egy kicsit összesítjük, akkor kiderül, hogy egy óra alatt, amíg itt vagyunk egy istentiszteleten, a világon meghal 7200 ember. Egyetlen egy óra leforgása alatt. Amikor a New York-i két torony összedőlt, és több mint 2000 ember elpusztult, néhány rövid óra alatt, akkor nyilván a jóérzésű világ felhördült, e borzalmas, súlyos, több ezer ember halálba vivő merénylet kapcsán. De arra ritkán gondolunk, hogy amíg számolunk kettőig, meghal két ember. És amíg számolunk még tovább, úgy derül ki az, hogy addig, amíg elvégzünk egy kis rövid munkát, vagy éppen egy rövid kis szórakozást élvezünk, vagy megnézünk egy órás tévéfilmet, addig 7200 ember átlagban szembesül a saját halálával. Nem akarunk beszélni róla, pedig a Szentírás nagyon gyakran beszél erről a témáról. A zsidókhoz írt levél 9. részében, a 27. versben azt olvassuk, nagyon rövid kijelentésben elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Elrendeltetett. Persze az Istentől távol eső ember nehezen fogadja ezt el. És Még kevésbé akarja azt elfogadni, hogy valaki életet adott nekünk, és valaki kiszabta földi létünk határait. És ezért kérdi szkeptikusan, ki az egyáltalán, aki ezt elrendelte, és milyen jogon. Sőt, ha már van életünk, és ha sokan nem is tudják, vagy nem akarják elfogadni, hogy az Isten kezéből ered, az ő teremtő döntése nyomán, akkor még kevésbé akarják elfogadni azt, hogy egyáltalán valaki határt szab ennek a mi földi létünknek. És sokan éppen ezért olyan közönnyel tekintenek magára az életre is, és a halálra is. És éppen ezért nem értékelik megfelelő módon az emberi életet, és valahol egy olyan elhanyagolható történésnek minősítik sokan, akik tudatosan nem akarják összefüggésbe hozni az ember életét annak teremtőjével, Istennel. Száfira neves humorista azt kérdezi, mi az ember? És ilyen válaszokat ad. A postakocsiban egy hely, akkor még postakocsik voltak. A vendéglőben egy teríték, a színházban egy jegy, a templomban egy szék, a szabónál egy mérték, a kórházban egy ágy, a temetőben egy sírdomb. Ugye mennyire kiérződik ebből a felsorolásból, hogy ez nem az ember élet teljességét összefoglaló vélemény. Ebből teljesen hiányzik a teremtésre utalás. És ha ez hiányzik, akkor valóban nem több az ember, mint egy sorszám, egy nagy listán, amit bármikor ki lehet húzni, és ezzel el is van intézve az az illető ember örökre. Tudjuk, a történelem során nem egyszer, csak ennyire értékelték az embert. Egy lágerben, egy koncentrációs táborban, egy kommunista börtönben, ahol már neve sem volt az illető elítéltnek, csak egy szám jelölte egyáltalán, hogy ott még mozog egy árny alak, akitől az illető elnyomó hatalom szeretett volna mielőbb megszabadulni, és ennek érdekében mindent meg is tett sokszor, hogy az az illető szám ne sokáig létezzen a nyilvántartásban, mert hát csak szálka a hatalom szemében amúgy is. Most testvérek, különös dolog az, hogy sokan, akik így gondolkoznak, ezért nem tudnak reménységgel tekinteni sem az emberre, sem a legdrágább ajándékra az ember életére, és ezért nem tudnak mit kezdeni egyáltalán azzal a létformával, ami valóban nagyon törékeny, de mégis magán hordozza a Teremtő Isten különös kéznyomát. Korunk elidegenedett emberének a gondolkozás módját viseli magán a neves emigrációba kényszerült írónk, költőnk Márai Sándor halotti beszéde is. Ebből idézek. Látjátok, feleim, szentekkel mik vagyunk? Ugye ez az ősi halotti beszédből való idézet, és folytatja, por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, összetudod-e rakni még a Margit szigetet? Ugye ő az emigrációban gondolt a hazára. Már minden csak virib darab, szilánk, avit, kacat, a halottnak szakálla nő, a neve számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar leletet. A radioaktív hamu mindent betemet. És elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk? Íme por és hamu vagyunk. Ha ennyi lenne az emberi élet, akkor valóban okunk lenne a teljes kétségbeesésre. Mint ahogyan a kétségbeesésnek ezt a hangját fogalmazza meg nagyon sok-sok ember, amikor legyintve azt mondja, nem ér semmit ez az élet. Minek is születünk meg, ha ilyen csúfos véget ér az egész földi küzdelmünk? Minek az a sok tervezés, minek az a sok küzdelem, minek az a sok verejtékezés, minek az a sok fáradozás, ha végül az egészet megcsúfolja az az ijesztő halál. Ezt fejezi ki Rachmanova is, aki Tolsztojról, a neves orosz íróról írt életregényében, így szól, csak azt az egyet tudom, hogy az életnek nincs értelme, ha utána a halál következik. És ha nem kapok választ a kérdésemre, hogy mi értelme van a halálnak, akkor nem látok magam előtt semmi mást, csak a kétségbeesés, a teljes elmerülés, a tökéletes megsemmisülés előtt. Valóban. Ha nem tudom tisztázni magamban, hogy mi a halál, akkor számomra az életnek nincs értelme. Csak hogy a halált mi az élet felől közelíthetjük meg helyes módon, ráadásul a nagybetűs élet felől, amit, pontosabban akit, Jézus Krisztusban kaptunk Istentől. Mert ha nem a nagybetűs élet felől, Jézus Krisztus felől közelítjük meg a mi földi kisbetűs életünket és a saját halálunkat, akkor sehogy sem fogunk dűlőre jutni ebben a különös kérdésben. Mégis van esély arra nézve, hogy valamiképpen tisztázódjék számunkra az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért vagyunk, és hogy egyáltalán, amikor már ez a testi porsátrunk összeomlik, ismerős Pál apostolnak ez a gyönyörű képe ennek kapcsán, tudjuk, hogy sátorkészítő ember volt, nagyon tudta, hogy egy sátor milyen könnyen összeomlik, ha kihúzzák a tartó szegeket. Nos hát, amikor ez a testi sátorházunk összeomlik, mi következik utána? Veres Sándor, a neves költőnk, preexisztenciáról beszél. Ez a latinos kifejezés azt jelenti, hogy a mi testi életünk előtti lét. Azaz van a földi életünk előtt is egy létformánk, és lesz a földi életünk után is egy létformánk. Erről beszél az egész Szentírás. Azt mondja Veres Sándor a Preexisztencia című 4 soros versében, hogy Isten gondolt öröktől fogva téged. Elméjében léted, mint szikla, áll. Mihez mérve habfodornyi élted? És mit változtat rajta a halál? Ha egyszer Isten elméjében léted, mint szikla áll, ha ő gondolt ki téged öröktől fogva, és gondolta el azt, hogy te éppen a 20. század közepetáján, második felében szüles meg erre a világra. Vagy éppen egy kisgyermek már a 21. században lássa meg a napvilágot. És ebben a posztmodern, sokszor nagyon zűrzavaros társadalomban próbálja kibogozni saját létét. A neves román költő és filozófus Lucian Blaga hasonló, gyönyörű gondolatot fogalmaz meg, mint az imént idézett Veres Sándor. Születésem előtt egy egész örökké valóságig semmi voltam. Hát most miért félek attól a nem léttől, amelyet volt alkalmam megszokni egy örökké valóságon át? Nagyon tömör gondolat. Hadd ismételjük. Születésem előtt egy egész örökké valóságig semmi voltam. Hát most miért félek attól a nem léttől, amelyet volt alkalmam megszokni egy örökké valóságon át? Lét, nem lét, semmi, örökké valóság. Két mondatba sűrítve. Testvérek, a Szentírás nagyon világosan beszél arról, hogy az egész emberi lét elején ott áll valaki, aki csodálatos módon adott nekünk testet, és az egész földi küzdelmünk végállomásánál ott vár valaki, ugyanaz a valaki, aki örül majd a mi hazaérkezésünknek. Erről beszél Pál apostol is az idézet alapigében, amikor azt mondja, közülünk senki sem élhet önmagának, senki sem halhat önmagának, mert ha élünk mi keresztjének, Krisztus hívők, akkor az Úrnak élünk, és ezért, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Ugye erről beszél Heidelbergi Káténk, a 450 éves Heidelbergi Káténk, idén van a megjelenése, 450-es évfordulója, ugye? A 450 éves Heidelbergi Káténk első kérdésének a felelete. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalás? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egyszerű hétköznapi képpel. Mi nyújt egy kisgyermeknek létbiztonságot? Elsősorban az, hogy szülei vannak, közel vannak hozzá, óvják, védik, etetik, öltöztetik, csókolgatják, szeretgetik. Ez számára egy hatalmas vigasztalás, ami hiányzik egy árvaházi gyermek életében. De mi nem vagyunk árvák. Nem lehetünk létárvák. Nem mehetünk úgy át a földi árnyéki világon 40, 50, 70, 80 esztendeig. Kinek mennyit ad az Isten? Mint akik nem tudnánk azt, hogy nekünk van egy édesatyánk, ugyanakkor van Jézus Krisztusban egy megváltónk, aki éppen azért öltött hozzánk hasonló testet, és vállalta végig ezt a szenvedés sorozatot, és vállalta a rövid földi lét után a borzalmas halál, hogy minket éppen a halál, sőt a kározat átkától megszabadítsa. Testvérek, nekünk nem a haláltól kell félni. Spurgeon, a neves 19. századi angol igehirdető azt mondja, hogy a halál félelemhez képest semmi. Nekünk összeszorul a szívünk, és sokszor éppen az elmúlás fájdalma miatt szorul össze a szívünk. Vagy valamikor anyósom mondta olyan derűs lélekkel, élete vége felé, gyerekek, én nem a haláltól félek, hanem annak a kinnyától. És valóban sokszor ez tölt el minket félelemmel. De hogyha mi az Úrban élünk, ha valóban átadtuk az egész létünk fölötti uralmat, ami megváltó Krisztusunknak, akkor nem vagyunk létárvák. Akkor tudjuk, hogy a mi kis földi létünk, ez ezt a néhány évtizedet, az ő jó tetszése szerint kell leélnünk. Hogy kedvesek legyünk neki. Erről is beszél Pál apostol a 2. Korintus 5-ben. Leonardo da Vinci, a nagy művész, ennek kapcsán fogalmaz így, hogy miként egy jól eltöltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár. Boldog halál.
Hihetetlen. Van ilyen?
Lám, Da Vinci a nagy életművész, aki hatalmasat és maradandót alkotott a Földön. Nagyon tisztában volt azzal, hogy ez is, ez a nagy alkotás sorozata véges, de a jól eltöltött nap után boldog álom következik. És a jól eltöltött élet után boldog halál vár. Ezért beszél a Szentírásban Jézus és Pál apostol is úgy a halálról, mint elköltözésről. Elköltözésről. Vagy alvásról. És ez a két kép nagyon érzékletesen fejezi ki azt, hogy a mi halálunk, az csak a testnek az elmúlását jelenti. Mert az elköltözésben van egy helyváltoztatási lehetőség. Sőt, van egy folytatási lehetőség. Olyan ez, amikor elköltözik valaki egy régi, elavult, dohos házból egy új lakásba. Ugye szívesen megy. Az világosabb, kényelmesebb, melegebb, otthonosabb, mint a régi penészes lyuk. Miért ne mennénk szívesen akkor a ma dicsőséges mennyei hajlékba, amiről Jézus beszélt tanítványainak? Elmegyek, helyet készítek nektek. Ezért van nagy reménysége a hitben járó embernek. És ezért mondja Pál, hogy ha mi élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár haljunk, akkor is az Úrai maradunk. A halál sem változtat ezen a tényen. Ezért mondja Gyökösi Endre bátyánk, múlt század neves budapesti igehirdetője, hogy az Atya a tenyerén tart minket. Az Atya a tenyerén tart minket. A halál áttesz minket a másik tenyerébe. Ennyi az egész. Egyik tenyeréből áttesz minket a másik tenyerébe az Isten. Ennyi történik a halál. Ez már hit kell, testvérek. Ehhez Krisztusban való élet szükséges. Másként nem tudunk boldogulni e súlyos téma kapcsán. Másként megriadunk már az ősz látványától is, hogy lám lehullnak még a falevelek is. Már is borongós lesz a hangulatunk, látva egy virág elhervadását. Hát ilyen az emberi élet is. Beszél erről is a Biblia, 90. Zsoltárt. Olvassuk csak el. És ezért esik kétségbe egy szép nő, amikor belenéz a tükörbe, és azt mondja, kezdek őszülni, ráncosodni, mi lesz velem? Ne riadj meg, ne döbbenj le. A külső a romlandó, a maga teljes mi voltában. Ugyanakkor van egy belső valósága és lénye és magva is a létünknek. És erről is beszél Pál a 2. Korintus 4-ben, azt mondja, hogy ha ez a mi külső emberünk napról napra romlik is, mert ezt mutatja a tükör is minden reggel, ha belenézek. De nem csüggedünk, mondja Pál, ugyanott. Noha a külső emberünk napról napra romlik, nem csüggedünk, mert a belső ember napról napra újul. Vajon érzed ezt? Éled ezt? Vajon így tekintesz az elmúlásodra? Mert ha igen, akkor tudod, hogy mindaz, aki Krisztusban él és Krisztusban hal meg, az csodálatos módon hazaérkezik, úgy, ahogy Da Vinci mondja, a boldog halál árán. Ezért mondja a Jelenések könyve, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ezt fejezi ki a nagy költő Dante sírfelirata is. Ennyi olvasható az ő sírfeliratán. Végre boldog. Testvérek, micsoda mélységes üzenet van ebben a két szóban. Végre boldog, mert hazaérkezett. Végre boldog. Második János Pál, a neves lengyel pápa, halálos ágyán csak annyit mondott. Ámen. És ebben minden benne van. Csodálatos, mély hitvallás ez. Mert tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, amit mondunk minden imádságunk végén. Hogy úgy legyen. Hogy legyen meg, Atyám, a te akaratod. amit Jézus mondott a halál a küszöbén. És ezért nem fél a keresztember a haláltól, sőt, ezért bocsátja úgy el maga előtt a hitben járt és hitben elköltözött kedveseit, mint akikről tudjuk, hogy hazamentek. Én így álltam édesanyám koporsóját, akkor 1975. decemberében, utolsó éves teológusként, és olyan lelki erőt adott Isten, hogy tudtam prédikálni a virasztója estején az ő koporsója mellett. És azt tudtam mondani négy kisebb testvérem és édesapám nevében, akik ott álltak mellettem, hogy ebben az elköltözésben, az 51 évesen meghalt édesanyánk elköltözésében nem történt más, mint egy mennyei nász, amikor a mennyei vőlegény a keblére ölelte az ő földi menyasszonyát. Ezért nem esünk mi kétségbe. Ezért tudjuk, hogy számunkra a halál csak egy küszöb, amin át hazaérkezhetünk. Ezért mondja Pilinszky a neves múlt századi keresztjén költő és író, hogy a tengerbe visszatérő vizek belehalnak a tengerbe. Úgy mond, idézőesen, belehalnak a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek meg, csupán hazatalálnak. Csupán hazatalálnak. Hiszed-e ezt, testvére? Jézus sokszor föltette a kérdést. Hiszed-e ezt? Mert ettől a hittől függ, hogy hogy megy tovább. Ettől a hitettől függ, hogy hogy érkezel meg majd a halálos ágyadra. Ettől a hittől függ, hogy hogy állsz meg majd szeretteid koporsója mellett. Ettől a hittől függ, hogy hogy járod a temető kertet. Reménytelenül, kétségbe esve, avagy túllátva a sírhanton a mennyei világosságban. Testvérek, nekünk a földi életünk nem holmi hernyó araszolás pillanatról pillanatra bölcső és koporsó között, mert akkor semmi értelme nem lenne ennek a kis földi araszolgatásnak, ha egyszer bekap a nagy ellenség a halál. Pál apostol azt mondja, az első igében olvastuk. Halál, hol a te fulánkod, pokol, hol a te diadalmad? Hála legyen Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Benne van esély arra, hogy ez abszurdnak tűnő, sokszor hiába valónak, értelmetlennek tűnő, bölcső és koporsó közti hernyóaraszolás igazi értelmet nyerjen. Éppen azáltal, hogy mi a nagybetűs élethez oda találtunk, mert megkeresett minket, és mi a nagybetűs élet Jézus Krisztus felől nézzük a kisbetűs földi életünket, testi elmúlásunkat, szeretteink elköltözését és hazaérkezését is. Boldog hát az az ember, aki így járja ezekben a napokban a temetőkerteket, aki így emlékezik elköltözött kedveseire, és boldog az a lélek, aki így gondol saját elmúlására is. Amen. Jézus elér. Háladással köszönjük neked, Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, hogy te nagyon időszerűen szólsz hozzánk, életünk legsúlyosabb kérdései kapcsán is. Köszönjük, hogy nem hagysz minket bizonytalanságban. Köszönjük, hogy nem hagysz minket reménytelenségben. Köszönjük, hogy mennyei fényt gyújtasz a halál árnyékának völgyében bandukoló ember szívében. És köszönjük, hogy összekapcsolod számunkra a földet a mennyel. És köszönjük, hogy igazi céljává teszed földi vándorlásunknak az eget. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem csak lógó orral a földet nézve járhatjuk földi utunkat, hanem két lábra állítottál, és megtanítottál minket fölfelé nézni éppen azért, hogy tudjuk, hogy van létünknek egy földön túli dimenziója is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus testé lételében és mennybe menetelében éppen arra mutatsz rá, hogy honnan származik a mi földi életünk, és hogy hova kanyarodik az vissza. Köszönjük a megérkezés lehetőségét, a hazaérkezés kegyelmét. Kérünk, Urunk, adj nekünk olyan belédvetett élő hitet, hogy neked éljünk, és hogy veled halljunk, és majd hozzád érkezzünk haza. Köszönjük mindazokat, akik hitben jártak előttünk, akiktől szent mennyei örökséget kaptunk. Köszönjük az ő példás életüket. Köszönjük az ő hozzád való hazaérkezésüket. És köszönjük, hogy mi is hitben megerősödve úgy mehetünk tovább földi utunkon, hogy kegyeletteljesen emlékezve szeretteinkre hálát adhatunk neked azokért, akiktől a hit ajándékát is kaphattuk, és kérhetjük tőled azt a kegyelmet, hogy tégy minket is méltókká a hit drága kincsének továbbadására az utánunk jövők felé. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk most ezen a helyen a gyászolókért, a kegyeletteljesen emlékező testvérekért, közelebbről azért a családért, ahol temetés volt az elmúlt héten. Köszönjük neked, hogy vigasztaló szereteted erősítheti az ő lelküket is. Jézusért hallgass meg, atyánk, és maradj velünk ígéreted szerint minden nap a világ végezetéig. Amen. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelés lesz, amikor Balázs Zsolt és Önikő Andrea gyermekét kereszteljük, akit úgy hívnak, hogy Áron Tamás. Ez immár a második gyermeke ennek a családnak. Örömmel készülünk a keresztelésre. Isten hozta a kedves szülőket, keresztszülőket és az ünneplő családot. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit ez írva található a Máté evangélium 28. részében a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik, mondván: nekem adatott minden hatalom menjen és föld. Elmenne azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetési helyet. Foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim! Különös
bejelentést tett Jézus a keresztség szereztetésekor a tanítványainak. Ez a különös bejelentés mindegyre elhangzik ma is valahányszor. Isten elé hozunk egy-egy gyermeket, hálát adni az új életért. Ez a különös bejelentés ma is provokatív. Ma is fölkapja sok ember a fejét erre. Különösen a világ hatalmasai. Mert ha Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom. Menjen és föl. Tudjuk, sok világhódító szerette volna ezt kimondani. Szerette volna a világ fölötti hatalmat megkaparintani. De tudjuk, hogy a legtöbb véreskező világhódító csúfos véget ért. Makedón Nagy Sándor, ugye, aki annak idején az egész ókori világ meghódítását tűzte ki célul, végül fiatalon hirtelen halt meg, és a sírfelirata azt mondja, elég neki ez a sírhant, akinek a földkerekség nem volt elég. Elég neki ez a sírhant, akinek a földkerekség nem volt elég. És lám, Jézus, aki a mindenség teremtő és megváltó uraként vállalta a mi embertestünket, és benne a mi földi sorsunkat, nem akarta emberi eszközökkel, fegyverrel meghódítani a világot, de meghódította mégis a szeretet az isteni békességnek az eszközeivel, amikor a lelkek fölött vett uralmat, és az ő lelki, szellemi befolyására emberek milliói változtak meg, szakadtak el a bűntől, újult meg Jézus uralma alatt az életük, és kapcsolódott össze földi mulandó létük az örökkévaló Istennel, és így nyert teret látványos módon Jézus Krisztus uralma ezen a földön. Lám ma is, 2000 év után az ő nevében kereszteljük meg ezt a kisfiút. Miért nem egy földi uralkodó nevében? Miért nem egy földi híresség nevében? Miért nem hívja a halálos ágyán senki segítségül valamelyik világhírességet? Mert tudjuk, hogy azok is mind poremberek, és csak ideig, óráig ragyog az ő földi dicsőség. Nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk, akárcsak gyermekeinknek. Én hiszem azt, hogy ti kedves szülők nem véletlenül választottátok ezt a kettős nevet ennek a kisfiúnak. Áron és Tamás. Aztán majd kiderül, hogy melyikre fogja felkapni a fejét, vagy melyiket fogjátok gyakrabban használni. De ez a két név, és itt lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagyot mondok, de nem akarok én nagyon mondani, hanem ez a két név mégiscsak összekapcsolja az Ószövetség és az Újszövetség világát. Mert hogy Áron az ószövetségi híres főpap neve. Tamás pedig Jézus 12 tanítványának egyike volt, aki mártír halált halt Jézusért. És lám, egyetlen gyermek kettős neve már milyen mélységes üzenetet hordoz magában. Én kívánom, hogy soha ne felejtsétek, kedves szülők, akár keresztszülők és nagyszülők, azt, hogy ez a gyermek akár lehet olyan papi szolga, aki Krisztus evangéliumát hordozza ezzel a világon. Nem biztos, hogy teológiát kell végezni, nem biztos, hogy palástos szolga kell legyen, De Péter apostol levelében azt olvassuk, hogy minden hitben járó keresztény ember Isten szolgálatában van, mert hirdeti annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott bennünket. Vagyis minden keresztény ember lehet papi szolgálatban, lehet Krisztus tanítványa, aki akár kételkedésből is átválthat, mint Tamás, a bibliai Tamás, kételkedésből is átválthat, hitben erős tanítványa. Tudjuk Tamásról, ő nem hitt. A tanítvány társak első beszámolójának, miszerint Jézus feltámadt. Azt mondta, mint ahogy sokan érezzük és gondoljuk mi magunk is, csak azt hiszem, amit látok, és amit megtapogathatok. Aztán 8 nappal később megjelent Jézus, megint a tanítványi körben, és odahívta Tamást magához. Jel, érincs meg! Jel, hozd ide ujjaidat, bocsázzai sebeim helyére. És ne légy hitetlen, hanem hívő. És ez egy örök üzenet minden gyermek és minden felnőtt felé, hogy jöjj közelebb, győződj meg magad arról, hogy Jézus az Úr. Hogy igen, a halál fölött is győzött. És hogy gyermekeink élete fölött is csak neki van joga uralkodni. Még nekünk szülőknek sincs jogunk uralkodni a gyermekeink fölött. Mi a gyermekeinket Isten megbízásából kaptuk átmeneti időre, hogy oda vezessük őket Krisztus uralmára, és rábízzuk őket Isten vezetésére. A kereszteléssel ez kezdődik el. És mi hiszük, hogy ilyen értelemben Áron, Tamás valóban Isten nagykövetévé válhat ebben a világban, ebben kéri Isten a ti segítségeteket, szülőkét, keresztszülőkét. Lesz bőven segítség, dupla keresztszülőség rendjén, ugye, hogy ez a kisgyermek, mikor felnő, tudja azt, hogy őt miért nevezik Áronnak és Tamásnak. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek előttökbe, melyekre feleltek meg hallható szóval, végül majd a gyülekezet felé is intézek egy kérdést, állva hallgassuk a kérdéseket. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e ezt?
Akarom.
Másodszor, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Igen.
Most pedig a gyülekezetet kérdezem, igyekeztek-e gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli növekedéséért rendszeresen imádkozni? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítél élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását, és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, háladással köszönjük neked ezt az új életet, Köszönjük a születés csodáját. Köszönjük, hogy te rejtetted el az élet csiráját az anyamében, és te segítetted hordozni ezt a csodálatos életet hónapokon át az édesanya szíve alatt, hogy napvilágot látva növekedjék szemünk előtt, serdüljön föl, és legyen ő olyan követeddé ebben a világban, aki méltó lesz ehhez a két különös üzenetet hordozó bibliai névhez. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy te őrzöd meg a gyermeket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, és kibontakozó életével segíted, hogy örömére legyen szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek és gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Amen. Áron Tamás, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek őrző szeretete és Szentlélek közössége és megtartó hatalma kíséri a kisgyermek életét, és maradjon mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen.